Kegyelem legyen nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és megváltónktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy heti előkészítünk első estéjén alkalmán keressük meg a 340. számú dicséretünket, és most az alkalom elején az első 6 versét énekeljük. Te drága Jézus, mi történt te véled?
Te drága Jézus, mi történt te véled, hogy oly keményen sújt az ordítéle, na szörnyű vétke elmével követ. Csúfolnak, arcodba vágnak, gúnyolódva szólnak. Ne pitetettel kínálgatni mernek, keresztre szenvedsz, Jézus, én okoztam. Fejedre hoztam, s mi büntetés mit a világra ad miért, a jó nyájőrző szenved a juháért, a bűn.
Hajtsuk meg a fejünket, csöndesedjünk el, imádkozzunk, könyörögjünk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy ismét egy általad rendelt és szerzett, és így megáldott, megszentelt ünnep kapujába érkeztünk. Köszönjük, Urunk, hogy ezeken az általad rendelt, szerzett ünnepeken a te csodálatos üdvösségszerző, világot megváltó tetteidre emlékezhetünk. És azt is köszönjük, Urunk, hogy ezeken az ünnepeken nem csak visszarévedünk a múltba, nem csak lelkiképpen nosztalgiázunk, hanem mert te cselekedtél akkor és ott, és te ma is élő és cselekvő Úr vagy. Ezért az akkor és ott történt események hatása, a te jelen való munkád alakítja, formálja a mi életünket most, a jelenben is. Köszönjük, Urunk, hogy így tekinthetünk vissza nagy hét és húsvét eseményére. Közel 2000 esztendő választ el bennünket, és mégis megtörténhet a csoda, hogy lélekben eljutunk a Golgotai kereszthez, és a szívünket betölti az a nagyon mély, rendíthetetlen meggyőződés, hogy azon a kereszten az én megváltóm, az én bűneimért tett eleget, és többé nem Isten átka, ítélő haragja, megsemmisítő jogos igazsága az osztályrészem, hanem atyai szeretet, felmentő szó és áldás. Urunk, cselekedd meg, hogy lélekben mindannyian jussunk el ezeken az estéken, az ünnepnapjaiban, lélekben a Golgota Krisztusához. És hadd éljük át azt is, Urunk, hogy a húsvét nem csak egy egyszeri, csodálatos esemény volt. Hadd szülessen meg a szívünkben az a rendíthetetlen meggyőződés, hogy mert Krisztus él, ezért mi is élni fogunk. És bár a halál völgyén még innen vagyunk, már a szívünkben él az örök élet reménysége. Juttass el bennünket, Urunk, kivétel nélkül mindannyiunkat erre a meggyőződésre. Urunk, hadd valljuk meg neked, hogy olyan felfoghatatlan és megrendítő, amit énekeltünk. Az, hogy te, aki jó vagy, tökéletes, igaz és szent, bűnné és átokká lettél, hogy a valóban bűnösök mi áldást nyerjünk. Olyan különösek az Isten útjai, olyan döbbenetes az a csere, amit Jézus magára vállalt. Ő az igaz, vállalta, hogy mindenestül bűnössé lett. Ő a tökéletes, vállalt, hogy az Isten eltaszítja magától. Hogy mi lehessünk Krisztus igazsága által tökéletesek, és mi rejtőzhessünk el Isten atyai szeretetében. Urunk, engedd meg, hogy egyre mélyebben megértsük azt a csodát, amit jelent a megváltásunk. Kérünk ezen a mai estén is igéd lelked által munkálkodj bennünk, taníts bennünket, erősítsd a hitünket, újabb és újabb titkaira hadd nyíljon fel a szemünk és az értelmünk. Áld meg a te igédet közöttünk és a szívünkben, Jézus érdeméért. Amen. A Máté evangélium a 26. fejezetéből olvasom az első 5 verset, illetve a 14., 15. és 16. verseket. Amikor mindezeket a beszédeket elvégezte Jézus, mondta az ő tanítványainak: tudjátok, hogy 2 nap múlva húsvét ünnepelészen, és az embernek fia elárultatik, hogy megfeszítessék. Akkor egybegyűltek a főpapok, az írástudók és a nép vénei, a főpap Kajafás házába, és tanácsot tartottak, hogy Jézust álnoksággal megfogják és megöljék. De ezt mondták: ne az ünnepen tegyük ezt, hogy zendülés ne legyen a nép között. Akkor a 12 közül egy, akit Iskáriót és Júdásnak hívtak, a főpapokhoz mentvén ezt mondta: mit akartok nékem adni, és én kezetekbe adom őt. Azok pedig rendeltek néki 30 ezüst pénzt, és ettől fogva Júdás alkalmat keresett, hogy elárulja Jézust. A passió történet, vagyis Jézus, ami megváltunk szenvedés története, és ezzel együtt, ami megváltásunk története, Jézusnak az előbb olvasott bejelentésével veszi kezdetét. Jézus befejezi földi élete utolsó nagy tanítását, egy nagy egységet mond el utoljára az övéinek, és amikor a beszédeket bevégezte, akkor a következő mondattal fordul az övéihez: tudjátok, két nap múlva húsvét ünnepe lészen, a páska ünnepe, és az emberfia átadatik, elárultatik és megfeszítetik. Jézus korábban már háromszor bejelentette ezt. Három alkalommal egyértelműen elmondta, hogy ő egyszer Jeruzsálembe felmegy majd. Egyik alkalommal azt mondta, hogy a nép, a zsidó nép vezetői kezébe adatik, másik alkalommal azt mondta, hogy a pogányok kezébe adatik, mind a kettő megvalósult, és őt megölik, de harmadnap feltámad. Három alkalommal Jézus bejelentette előre a passiót, a megváltást, az ő szenvedését és feltámadását. Most annyival történik több, hogy ennek a kezdetét is megjelöli. Azt mondja, két nap múlva, a húsvét ünnepén mindez elkezdődik és megvalósul. Van ebben a félelmetes, komor mondatban óriási üzenet és vígasztalás is, hogy minden, ami nagypénteken, nagy héten, nagypénteken és húsvétkor történik, az az első momentumtól kezdve az utolsóig Jézus irányítása alatt történik. Az ő ellenségei még össze se ülnek, főpapok, írástudók, a nép vénei, hogy a régóta dédelgetett tervüket, hogy Jézust valahogy megöljék, végső formába öntsék, még össze se ülnek tanácskozni. Jézus megmondja, hogy mikor, milyen módon fogják őt megölni. Az ellenség akárhogy dolgozik is, az Isten soha meg nem előzheti. Aki mindig minden eseményt elindít, előre lát minden lépésében, aki az összes eseményt a kontrollja alatt tartja, az az Isten. Akárhogy acsarkodik is az ellenség, akárhogy ügyeskedik, akárhogy szövetkezik is, az Istent, Jézust, hogy úgy mondjam, beelőzni nem tudja. Azért indulhat el a sötétség embereinek a munkálkodása, mert előtte Jézus azt mondta, két nap múlva elindul a passió, a szenvedés, a megváltás története. Júdás még talán csak magában fontolgatja, hogy el kéne árulni Jézust. Jézus már elmondja előre, mikor, ki, milyen módon fog őt elárulni. Jegyezzük meg jól, mindig Istené az első lépés és a kezdeményezés. Az ördög és emberi eszközei, akárhogy ügyeskednek is, mindig lépés hátrányban vannak. Aki mindent az ellenőrzése alatt tart, aki mindent elindít, végig kontrollál és végső céljához vezet, az az Isten. Ez ezen a nagyon sötét héten, a nagy héten, most a Jézus ellenségei felől mondom így, ezen a nagyon sötét esemény sorozaton is átragyog az Isten hatalma, mindent az ellenőrzése alatt tartó hatalma. A passió eseményeit sokféle emberi és démoni szándék, érdek, akarat szervezi, irányítja, mozgatja, de végső soron az Isten megváltó terve valósul meg. Luther Márton mondta, hogy a sátán az Isten láncra vert kutyája. Az Isten a láncon ott tartja, és addig engedi mozogni, amíg az ő céljait segíti. De a lánc végét az Isten soha nem engedi ki. Amikor nagyon úgy látszik, hogy szabadon tombol az ördög, lásd nagypéntek, akkor is a lánc az Isten kezében van. Egy perce nem csúszik ki az irányítás Jézus az Isten kezéből. Jézus, amikor látja, hogy elérkezett a megváltás alkalma, akkor elindul. És mindenki más azért mozdulhat meg, mert Jézus már előbb kimondta, elkezdődik. Azt mondja, az emberfia elárultatik, hogy megfeszítessék. Az eredeti szövegben nagyon hangsúlyos mind a két igének a passzív alakja. Vagyis az van mögötte, hogy mind a kettőt emberek hajtják végre, az árulást is, a keresztre feszítést is. Mind a kettőt emberek találják ki, és mindent megtesznek azért, hogy végbevigyék rettentő, sötét, aljas tervüket. De ez a passzív ige alak azt jelenti, hogy miközben emberek mozognak, ők dolgoznak, ők árulók, ők gyilkosok. Mögöttük a háttérben ott van a végső akarat, az Isten maga. Emberi akarat, cselekvés mögött ott áll a végső jóváhagyó, az élő Isten, akinek akarata, tudta nélkül semmi nem történhet. Azt mondja Jézus, hogy az fog beteljesedni rajtam, hogy a másik evangéliumban, amit a proféták megírtak. Vagyis nagy héten semmi nem történik úgy, hogy ez ne lenne ott előzetesen Isten tervében, amit ő évtizedekkel, évszázadokkal korábban kijelentett. Azt mondja, az embernek fia elárultatik, hogy megfeszítessék. Azt hiszem, hogy jól ismert, sokszor hallott fogalom ez, hogy embernek fia, de talán nem árt tisztázni, mit is értsünk alatta. Egy nagyon fontos fogalom az Új Szövetségben, csak annyit mondok ennek igazolására, hogy Jézus mintegy 70 alkalommal nevezi önmagát emberfiának. Hogy megértsük ezt a fogalmat, föl kellene lapozni a Dániel könyvét az Ószövetségben, annak is a 7. fejezetét, és ott találjuk meg a megfejtését, hogy kicsoda az az emberfia. Most csak összefoglalom, amit ott találunk, illetve Jézus mond önmagáról, mint emberfiáról. Az emberfia egy olyan mennyei lény, aki ugyanakkor emberhez hasonló. Lám, itt van Jézus kettős természete, a menny embere, mennyei lény, Isten, ugyanakkor emberfiához hasonló. Mennyei lény, aki Isten királyságának az uralkodója, mondja Dániel róla. És emlékeztek, mit mond Pilátus előtt, amikor ugye egy hazug váddal, mintha a római császár ellen akarna Jézus fellépni és mozgósítani, bevádolják Pilátus előtt a főpapok, hogy királynak mondja magát. És akkor megkérdezi Pilátus, te valóban király vagy? És Jézus mit mond rá? Azt mondja, az én országom nem e világból való. Ha e világból való lenne, akkor az én szolgáim vitézkednének értem, és nem engednék, hogy a te kezedbe kerüljek. Vagyis Jézus világossá teszi, hogy ő valóban király, de nem e világi király. Ő Isten országának örök uralkodója. Ezt jelenti az emberfia kifejezés. Aztán jelenti azt, hogy az emberfia lesz az, aki az ég felhőin jön el. Ismét csak Jézus mondja magáról ott Pilátus előtt. Készül a halálra, és teljes meggyőződéssel hirdeti, visszajövök én erre a világra még egyszer, az ég felhőin, teljes isteni méltóságomban. Sőt, azt is tudjuk, mint Dániel könyvéből, mint Jézus önkijelentéséből, hogy ő lesz az emberfia, a végső ítéletkor a bíró. Jézus, a valóságos ember, az örök Isten egy személyben, aki Isten országának uralkodója, a végítélet bírája. Jézus mindehhez hozzá kapcsolt még egy fogalmat, amit az Ószövetség még nem kapcsolt hozzá. Azt mondja, az emberfia az, aki a helyettes szenvedés útját is végigjárja. Bár ő örök Isten, bár ő a végidők bírája, ugyanakkor vállalja, hogy végigmegy a szenvedés útján. Milyen megdöbbentő a nagy hét, különösen nagy péntek, a mennyei lény az Isten maga, emberek kezébe adja magát. Elvileg ez lehetetlen lenne. Hogy tudná egy véges ember a végtelen Istent a hatalmába vonni? Sehogy, ha az Isten nem adná magát az ember kezébe. Emlékezzetek arra a jelenetre, amikor a Gecsemáné kertjében megtalálják Jézust. Júdás az áruló ott a sötétben, a fáklya fényeknél megjelöli csókkal Jézust. Innen tudják az őt nem ismerő katonák, hogy kit kell elfogni. És oda nyomulnak, hogy elfogják Jézust, Jézus eléjük lép, és megkérdezik, kit kerestek? A válasz a názáreti Jézust. Én vagyok, mondja Jézus. És abban a pillanatban a katonák hanyat vágódnak. Jézus kezében nem volt fegyver, indulat nem hagyta el az ajkát, csak annyit mondott, én vagyok. De mert benne az Isten volt jelen, a véges ember nemhogy nem tudta hatalmába venni, hanem hanyat esett. És Jézus megvárja, míg összeszedik magukat, aztán oda tartja a kezét, és engedi, hogy megkötözzék. A menny uralkodója, az Isten maga engedi nagy héten, nagy pénteken, hogy az ember azt tegyen vele, amit akar. Aki a végső ítélet bírája lesz, az a Golgotai kereszten vádlott, elítélt lesz, akinek a legborzalmasabbat is át kell élni, hogy az Isten, az Atya eltaszítja magától. Ilyen döbbenetes ellentét, aki teljes joggal ítélhet, mert soha bűnt el nem követett. Aki tökéletes, aki szent, aki az Isten maga, aki a bíró, az vállalja, hogy elítélt, vádlott és kárhozata taszított legyen. Azért vállalta, hogy minket ne kelljen és ne lehessen vádolni, hogy mi ne menjünk ítéletre. Ezért mondja Pál, hogy akik Krisztusban vannak, akik hisznek Krisztusban, akik egyszer téltre borultak előtte, hogy köszönöm Uram, amit értem tettél, azok felett, azokra nézve többé kárhoztatás nincs, mondja Pál apostol. Ezt a különös titkot, hogy a végítélet bírája a vádlott, aki elviszi az ítéletet, aki magára veszi az átkot. Ezt így fogalmazza meg a Heidelbergi K.T. 52. kérdés felelete. A kérdés így, hogy micsoda vigasztalásod van abból, hogy Krisztus eljön majd ítélni élőket és holtakat. És jön a válasz, egy részét idézem csak. Mondja, az a vigasztalásom ebben, hogy ítélő bíromul azt a Jézust várom vissza, aki előbb értem, odaállt az Isten ítélőszéke elé, és rólam minden kárhoztatást elvett. Így mondja még a K.T., hogy felemelt fővel várom. Ez nem a gőgös ember büszke felemelt fejtartása. Ez az az ember, aki tudja, hogy nekem csak ahhoz lett volna jogom, lehetőségem, hogy egész életemben, mindörökre, örökre lehorgasztott fejjel éljek, a szégyenem tudatában. De mert az a bírám, aki előbb Isten ítélőszék előtt minden ítéletemet magára vette, ezért felemelhetem a fejemet, mert megtisztított. Mert eltörölte az álnokságomat. Csodálatos képes beszédben beszél erről az Ószövetség egy helyen, amikor Jósua főpap, főpapi ruhája, tiszta mocsok, sár, tépett, összeszaggatott. Ez annak a jelképe, hogy nem tudta megőrizni magát tisztán. Hogy méltatlanná lett arra, hogy ő Isten előtt megálljon. Hogy ő Isten szolgálja. És a vádoló, az ellenség, a sátán vádolja, és rámutogat. Istennek is mondja, nézd, itt van. Ilyen a főpap ruhája. Mocskos, sáros, összetépett. És akkor jön az a bíró, aki előbb minden ítéletet magára vett, megdorgálja a vádlót, szóval hallgass el, a főpapot pedig új, tiszta ruhába öltöztetik, hogy eltűnjön a rútsága, a szégyene, hogy újra emelt fővel járhasson és végezhesse a szolgálatát. Ismerjük azt a csodálatos pillanatot, amikor a szívünk, lelkünk megérti, újra meg újra átéli, hogy minden kárhoztatást elvet rólam az én ítélő bírám, mert mindent magára vett. Jézus bejelentésével indul a passió történet, mindent az irányítása alatt tart mindvégig. Akkor ebből következhet két nagyon kemény kérdés. Az egyik, hogyha Isten tud a gonosz terveiről, ha engedi azokat megvalósulni, sőt beépíti a tervébe, akkor egyfelől Isten nem lesz részese a gonosznak? Másfelől az eszközei a gonosznak. Jelen esetben főpapok, írástudók, Júdás nem kaphatnak legalább részben felmentést? Nem lehet azt a kérdést fölvetni, hogy hát ha azt valósítják meg, amit egyébként Isten is akart, akkor őket nem lehet legalább részben felmenteni a felelősség alól? Mindkét kérdésre egyértelmű az Isten igéje válasza, nem. Egyfelől Isten bár ellenőrzése alatt tartja, a tervébe beépíti a gonoszt, engedi a gonoszt kifutni, célhoz érni, mégsem lesz részese a rossznak, a gonosznak. Másfelől sem Júdás, sem a főpapok, sem senki, aki odaadja magát a sötétség kezébe eszközül, nem mentesül a felelősség alól. Ezt a nagyon nehéz bibliai igazságot Kávinnak egy példájával hadd érzékeltessen, világítsam meg. Ez egy képes beszéd, de jól érzékelteti ezt a nagyon nehéz bibliai igazságot. Azt mondja Kávin, hogy van egy édesapa, meg a fia. Az apa istentelen ember, aki a maga megáltalkodott istentelensége miatt Isten előtt elveszítette a megtérés lehetőségét, Isten úgy döntött, hogy lejár ennek a férfinek a kegyelmi ideje, vissza fogja venni tőle az életet. Erről az isteni döntésről a fia semmit nem tud, de mert a vagyont szeretné megkaparintani, megöli az apját. Vagyis végső soron a fiú, bár nem tud semmit Isten terveiről, azt valósítja meg, amit Isten egyébként egész más okból eldöntött. Vajon ez, hogy Isten tervét segíti megvalósulni, bár egész más okkal, szándékkal, motivációval, indulattal, mentesíti a fiút? Azt a választ adja Kávin az ige alapján, hogy nem. Isten egészen más célból, más motivációval döntött úgy, hogy elveszi a férfi életét, és a fiú is egészen más akarattal, szándékkal, motivációval, indulattal hajtotta végre gyilkos tervét. A fiú felelős saját akaratáért, saját indulatáért, saját tettéért. Ugyanígy nincs mentsége sem a főpapoknak, sem Júdásnak, sem senkinek, aki odaadja magát a sötétség eszközeiül. Milyen megdöbbentő, hogy a nép vallási vezetői, akiknek a legvilágosabban kéne látni, ők élnek a legnagyobb sötétségben. akik legjobban ismerik Isten igéjét, abban az időben ez az Ószövetséget jelentette. Ők értik legkevésbé. Mert bennük nem az a lélek élt, aki ihlette Isten igéjét. Ezért hiába ismerik. Ott vannak ezen a rettenetes tanácskozáson az írástudók. A kisujjukba volt az írás. És hiába tudják a Mesiásra vonatkozó proféciákat. Nem ismerik fel, hogy ott áll előttük az a valaki, akiben szóról szóra teljesednek az írások. És akik a legjobban ismerik az írott igét, azok megölik a testélet igét. Micsoda rettenetes lelki vakság, akiknek leginkább látniuk kellene lehetne, azok látnak legkevésbé. A vallás tudósai, az Isten szolgái, a vallás nevében, a hit nevében, az Isten igéje nevében ölik meg az Isten fiát. Micsoda félelmetes ünnepi készülődés. Azik legcsodálatosabb ószövetség ünnepre, a páska ünnepre készülnek. És közben titkos tanácskozást tartanak, hogy hogyan lehetne állok módon a legkisebb feltűnéssel megölni az Isten fiát. Vigyázzak mindazzal, ami nem viseli el sem az emberek nyilvánosságát, sem az Isten szín előtt nem lehet megállni vele. Bűnbánati hét is. Merjünk odaállni Isten igéje, szent lelke világosságába. Engedjük, hogy Isten bevilágítson az életünkbe. És amit olyan szívesen elrejtegetnénk, vagy rejtegettünk előle, ami olyan titokban tervezett, gondolt, végrehajtott, élt eseménye az életünknek, engedjük, hogy napfénye hozza az Isten. A bűn mindig addig virágzik, addig erős, addig tud pusztítani, amíg sötétben van, amíg titokban lehet tartani. Hogy napfényre kerül, erejét veszti. Vigyázzak mindazzal az életemből, ami nem tűri az Isten világosságát. Amiről tudom, hogy ezt jobb lenne elrejtegetni. Erről jobb lenne elterelni az Isten figyelmét. Egyébként úgy sem lehet. De ha valaki megszokja a sötétséget, ha nem jön világosságra maga dolgaival, az előbb-utóbb rabja lesz a sötétségnek. Júdás sem gondolta, hogyha elindul a sötétség útján, akkor jön egy pont, ahonnan már akkor sem tud visszafordulni, ha vissza akarna fordulni. Ezt mondja félelmetesen az Istenig, hogy jön egy pont nagy hét, amikor belement a sátán Júdásba. Aki odaadta a kezét a sötétségnek, az egy ponton túl nem tudja visszavenni. Ha már akarja, akkor sem. Hogy kereste Júdás később a megbánás helyét? Ő az egyetlen, kettő ember van, aki kimondja nagypénteken, hogy Jézus ártatlan. Az egyik Pilátus, a másik Júdás. Hogy megbánta, amit tett? De akkor már nem volt visszaút. Akkor már fogta a sötétség. És nem engedte szabadon. Vigyázzak titkos, dédelgetett, Isten előre rejtegetett dolgaimmal. Engedjem, hogy Isten lelke átvilágítsa az életemet. És mindazt, ami nem tűri Isten jelenlétének a tisztaságát, világosságát, azt addig engedjem el, amíg lehet. És végül Júdásról még röviden pár gondolat. Az egyik legkülönösebb és én azt gondolom, hogy megfejthetetlen alakja ő a Szentírásnak. Sokféleképpen próbálják magyarázni az ő életét, döntését, végső sorsát. Igazán azt hiszem, hogy titok, Isten titka, hogy hogyan, miért alakult úgy ennek az embernek az élete, hogy alakult. Van, aki azt mondja, hogy egyszerűen csalódott Jézusban. Júdás is azokhoz tartozott, mert zélóták mozgalmához, akik részben komoly, hívő, vallásos emberek voltak, részben pedig buzgó, igaz hazafiak, és fegyverrel, emberi erővel akarták megoldani országuk rettentő nyomorúságát. Ők egy politikai értelemben vett messiást vártak Jézusban. És Júdás, ameddig lehetett, mondják ennek az elméletnek a képviselői, ment Jézussal együtt, reménykedve, hogy hát, ha egyszer Jézus kardot ránt, és isteni hatalmát, világosan, nyilvánvaló módon isteni hatalmát felhasználva elűzi a rómaiakat, és helyreállítja a Dávid dicsőséges országát. És amikor látta Júdás, hogy ez nem következik be, akkor csalódásával odadobta Jézust az ellenségnek. Ennek az elméletnek az a gyöngéje talán, hogy akkor miért fogadott el pénzt mindezért? Van, aki éppen ezért, mert pénzért árult el, azt mondja, hogy pénzsóvár ember volt. És az igaz, amit Pál mond, hogy minden rossznak a gyökere a pénz szerelme. Tudjuk, hogy a közös kasszát, a tanítványi kasszát Júdás őrizte, rendszeresen lopott belőle. Biztos, hogy bizonyos szempontból fogta őt a pénz. De talán ez a pénzsóvárság a kevés indok arra, amit cselekedett. Hogy igazán kicsoda Júdás, mi motiválta és miért jutott odóva jutott, ez talán Isten titka marad. Egy dolgot meg lehet tanulni Júdás példájából. Az jutott eszembe, hogy olyan volt Jézus mellett, mint az a kő, amit ha beleteszek is a vízbe, csak épp, hogy a felszíne vizes lesz, de a vizet, ha évekig benne hagyom, akkor se veszi magába. A belsejét soha nem járja át. És ahogy kiveszem a követ, lepereg róla a víz, pár perc alatt megszárad. Valahogy ilyen volt Júdás. Ott volt Jézus mellett 3 évig. A világ legcsodálatosabb igehirdetét, az Istent magát hallgatta. A világ legtökéletesebb szeretete ölelte körbe. És valahogy leperget róla minden. Valamit az élete úgy felszínesen átvet Jézus hatásaiból. Ne felejtsétek, amikor kiküld Jézus kettesével a tanítványait, Júdás is megy. Igét hirdet, betegeket gyógyít, ördögöket űz. Valamit ő átvet Jézus hatásából. De a lelke legmélye, az ő belső embere mentes maradt Jézustól. Valahogy úgy, mint a kő, amely kívül vizes, a belseje mindvégig, bár vízben van, száraz marad. Ott élt a legtökéletesebb szeretet mellett, és mégsem mozdult meg a lelke Jézus felé. Soha nem tudta Jézust viszont szeretni. Júdás sorsa teljesen egyedi. Úgy gondolom, hogy soha senki, sem előtte, sem azután ezt az utat végig nem járhatja, Istennek hála. De egy dolgon érdemes elgondolkozni. Mi, akik újra meg újra kitesszük magunkat Jézus hatásainak. Évek, évtizedek óta ide járunk, igét hallgatunk, igét olvasunk. Vajon csak úgy felszínesen járhat át bennünket Jézus hatása? Vagy igaz lesz az, amit Pál így mond, új teremtés vagyok. A régi elmúlt, és elkezdődött valami új. Aki csak úgy felszínesen megmerítkezik újra meg újra Jézus hatásában, szeretetében, arról csak időkérdés, és lefolyik, lepereg minden. Beljebb engeded-e? Engeded-e, hogy Jézus újjá teremtsen? Ő nem kicsit javítgatni akar, újjá akar tenni. Legyen Júdás egyfelől intőjel, másfelől az ő negatív példája számunkra pozitív ösztönzés, hogy nyissuk ki egészen az életünket Krisztus hatásai előtt. hogy igazán átjárhasson bennünket. Új emberré tehessen. Az a római katona, aki levezényelte Jézus kivégzését, talán sok ilyet levezényelt már korábban, ott állt Jézus keresztje alatt, nézte, hallgatta Jézust, és a végén megszólalt, bizony, ez az Isten fia volt. Ki gondolta volna erről az emberről, talán ő se önmagáról, hogy egyszer Jézussal így szemtől szembe kerülve új emberré lesz. Ha Isten lelke hív, hogy a megállj Jézussal szemtől szembe, és végre egyszer térdet és fejet hajts neki, akkor engedj Isten lelke mozdításának. Ha hív, mert sok minden rárakódott a te új életedre, a sötétség sokfajta hatalma kinyújtotta utánad a kezét, a szennyes lett az Istentől kapott új, tiszta ruhád, akkor jöjj, hogy Jézus egészen belülről újjá teremtsen. Újra, vagy életedben először. Ne engedd, hogy egy felszínes hatás érje csak a lelkedet nagy hét, nagy péntek, húsvét napjain. Az lepereg, az elmúlik. Engedd, hogy Jézus átjárjon. Újjá tegyen, megtisztítson a bűnbocsánat örömével, az örök élet örömével, bizonyosságával ajándékozzon meg. Új emberré lehess. Jézus előtt megállva, elcsöndesedve, hajtsuk meg a fejünket, kinek van a szívében imádság, csöndben, magában mondja el Jézusnak, aztán közösen, együtt imádkozva befejezzük. Úrunk, hálás szívvel köszönjük neked, amit helyettünk, érettünk és miattunk cselekedtél azon a Golgotai kereszten. És köszönjük azt is, Urunk, hogy minden az Isten örök terve szerint valósult meg. És köszönjük azt is, Urunk, hogy te mindig egy lépéssel az ellenség előtt jársz. Köszönjük azt a felfoghatatlan titkot, hogy aki minden hatalom égen és földön, akinek a két karja a legerősebb, az a két kar ott a Golgota keresztjén tehetetlenül odaszögezve függött, és ezt te akartad és te engedted, hogy megerőtlenüljön a bűn hatalma, a sátán ereje, a halál. Köszönjük, Urunk, hogy ebbe az átszögezett két kézbe tehetjük az életünket. Urunk, engedd meg nékünk, hogy a te szent lelked világosságában megállva tisztuljon, és ezzel együtt erősödjön, gyógyuljon a mi életünk. Köszönjük, Urunk, hogy új életet hoztál nekünk. Imádkozunk azokért, akik vágynak erre az új életre, de még nem az övék. Hadd nyerjék meg. Hadd merjék a kezüket kinyújtani a legnagyobb ajándék után, az új élet után. És imádkozunk azokért is, akik új életben járnak, de összemocskolódott, besározódott az új életük szimbóluma, a fehér ruha. Köszönjük, Urunk, van tisztulás, újrakezdés, talpraállás, éppen a Golgotai keresztért. Urunk, áldj meg bennünket, szenteld meg naponként csöndességeinket, adj erőt, időt, sokfajta feladatunk, gondunk, terhünk közepette, előtte csöndben lenni, reát figyelni, mennyi erőket nyerni. Áld meg szeretteinket, családjainkat, gyülekezetünk egész közösségét, vagy áldott, megszentelt ünnepeket, és készíts bennünket ide az Úri Szent Vacsorához, hogy áldásul legyen nékünk a Krisztussal való szent, titokzatos közösség. Jézus nevében kérjük mindezt, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Hirdetem a holnap estét, illetve a hét minden további alkalmát, este 6 órakor itt a templomban folytatódik nagyheti előkészítőnk. Pénteken, nagypénteken délelőtt 10-kor és este 6-kor lesz istentisztelet úrvacsoroztással együtt. Hadd hirdessem, illetve kérjem, ha valakit Isten lelke erre indít, akkor mozduljon erre, segítsen ebben. A nagypénteki két istentisztelet úrvacsoroztására már ajánlottak fel kenyeret és bort is, de tudomásom szerint húsvét egyik napjára sincs még felajánlás. Ha valaki ebben tud segíteni, ha Isten lelke indítja erre a hála áldozatra, az akár most Isten tisztelt után, akár a hét többi napján, mondjuk szerintem legkésőbb szerdáig jelezze ezt a szándékát. Előre is köszönjük. A 340. dicséretünk utolsó két versét énekeljük végig, a 7. és 8. verseket. A 7. vers így kezdődik: ó nagy királyom, mindenkor királya, hűségedet hogy hirdethesse hála?
Szentül zeng az ég.